Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Telbisz Tamás, geográfus.
A földtudost azt segíti, hogy a múlt kulcsot jelent a jövőhöz. Ez egy ilyen gyakran idézett mondás, tehát mi mindig először inkább visszanézünk, és akkor ez alapján próbáljuk megérteni, hogy mi lesz az elkövetkező időszakban. Most az érdekes, hogy azért a folyók átrendeződésének a léptéke, visszamenve az már több száz, illetve több ezer éves léptékben is vizsgálható, de még messzebbre kitekintünk, akkor ugye százezer évek, meg millió évek jönnek be. Dunának, hogyha vizsgáljuk a futás irányát, körülbelül 2 millió éve jelent meg itt a Kárpát-medencében, és akkor ennek a nyugati részén folyt végig, Brukki kapunál jött be a Kárpát-medencébe, tehát egy picikét délebbre, mint ahol most látjuk, és akkor egyenesen délre folyt, tehát ott Balaton keleti medencénél, ami persze még nem létezett akkor, hogy Balaton nem volt ott. És akkor jóval később átkerült aztán erre a kisalföldi szakaszra, és a Dunai szorosba, a Visegrádi szorosba, ahol még a hegyek jóval alacsonyabbak voltak, és azok azóta is emelkednek, és hát ahol egykor folyt a Duna, azok most ilyen 400-500 méterrel magasabban helyezkednek el, mint amit a mai meder. És ahogy kijött ebből a Visegrádi szorosból, ott a Szentendrei sziget spiccénél, ahol az kezdődik, onnét így nagyjából délkelet felé vette az irányt, tehát nem úgy, mint már egyenesen délnek, hanem nagyjából Szeged vonaláig folyt le. És azóta szép lassan, fokozatosan így nyugat felé eltolódott a medre. Ez a mai futás vonala 100 000 éves nagyságrendű. És azóta kisebb átrendeződések történtek még a Budapesttől délre lévő szakaszon, tehát az fokozatosan még egy picikét nyugat felé tolódik el. Ezt lehet is látni egyébként szépen, hogyha engedünk Budapesttől délre, akkor Érnél már rögtön Szászhalombat talán megjelenik a magas part, aztán Paksnál, lejjebb Duna Szecsőnél megvan. Tehát a Duna a jobb partját, ami a nyugati oldala, az szépen alámosra, és ebbe az irányba egy kicsit pusztítja a felszínt. A csuszamlások vannak, ezek voltak például a Dunai városban is a 60-as, 70-es években, a Dunaföldvárnál pontosabban. Duna Szecsőnél a közelmúltban, de csak ott, ahol erre a kőzet alkalmas. Ezek a városok, amiket mondtam, hogy ezek a Mezőföldnek a nagy löszös, illetve alatta lévő ilyen agyagos kőzeteit érintik, azok könnyebben pusztulnak, mert csuszamlásra hajlamosabbak. Viszont pont Budapestnél, ugye itt van a Gellért-hegy, egy kemény dolomit sziklánkból állt, és ez egy gátat jelent. Igazából én azt gondolom, hogy ezen a szakaszon sem a 100, sem még az 1000 éves léptékben nagy változás nem lesz. Mert a Gellért egy olyan gátat jelent a Dunának, amit azért nem könnyen tud elpusztítani, vagy odébb vinni. Ettől a Gellért-hegytől északra, meg délre, ha nézzük, ott viszont már vannak olyan területek, amelyek mondjuk így az átér részei voltak, ugye Lágymányos itt, ahol beszélgetünk, nem véletlenül hívják Lágymányosnak, ez még nem olyan régen is egy ilyen mocsaras terület volt. Itt ugye egészen közel van a Kopaszigát, ami még csak egy ilyen kisebb szigetszerű rész volt. Ez dúzasztotta föl egyébként, itt olaszolottak föl a jégtáblák, annak idején a nagy pesti árvíznél. Viszont, ha visszafelé nézünk, akkor néhány száz évvel ezelőtt tényleg itt mocsalas részeket találunk, meg északra és Óbuda környékén azok is ilyen nagy mocsalas részek lehettek. De most ha azt nézzük, hogy ha az ember viszont eltűnik, akkor ezeket visszaveszi a folyó. Ez egy izgalmas kérdés. Ebből nem fog sokat visszavenni a folyó, mert ezek föl lettek töltve. Tehát meg lett magasítva a szintjük. Egyébként a városoknak a szintje mindig is magasodik, ezt ilyen kultúrrétegnek vagy antropogén rétegnek is szokták hívni, tehát ha lebombáznak egy város vagy leég, akkor a romokat ezt nem szokták nagyon nagy távolságra elvinni, hanem igyekeznek ott helyben elteríteni. Vagy ha egy részt elhódítunk a folyótól, akkor azt feltöltik, megmagasítják, és nem csak gátakra veszik körbe. Ugyanez érvényes a pesti oldal nagy részére is. Ott a Nagykörút helyén például kisebb folyóág volt régebben, és annak idején 19. században még fölmerült, hogy ott egy Canal Grandet alakítsanak ki velencei mintára, de aztán végig inkább úgy nézettek, hogy ott is azt feltöltik, és rendes száraz közlekedést alakítanak ki rajta. Budapestnek biztos, hogy lennének olyan részei, ahová befolyna a Duna. Ehhez igazából azt kell megnézni, hogy hogy a mai nagyobb árvizek hová folynak be. Az óbudai részekre, római part ez a környék, tehát én azt mondom, hogy ott van erre esély. Ha megnézzük ugye a nagy 1838-as pesti árvizet, az is ezeket az óbudai részeket, Akvinkum környékét igen nagy kiterjedésben öntött el. A pesti oldalon pedig szintén elég sokat, tehát nagyjából ugye a Városligetig, majdnem a keleti pályaudvarig ért ennek a áradásnak a szélessége. És azokon a részeken azért túl sok magasítás azóta nem történt, tehát oda éppenséggel befolyhat a Duna. Itt persze figyelme kell venni olyan dolgokat is, amikor az éghajlatváltozás jön alakul egyébként. Szélsőségesebb lesz a Duna vízjárása, mint napjainkban. Ugye a klímamodellek azok azt jósolják, hogy kicsit szárazodik az éghajlat, összességében kevesebb csapadék lesz, ám de ennek szélsőségesebb lesz az eloszlása, és vélhetőleg a téli fél évben fog több csapadék esni. De ha ezt elfogadjuk, akkor a télvégi hullvadással járó árvizeknek magasabb lehet a szintje. Ehhez járulhat az, ugye, hogyha mondjuk a felső vízlépcsők nem működnek a Dunán, akkor azonnak a szabályozó hatása is eltűnik. Tehát összességében az árvizek szintje azért megnövekedhet néhány méterrel, és hát az azt jelenti, hogy a gátak ilyenkor nagyobb terhelésnek vannak kitéve. Hát már 100 éves léptékben is könnyen átszakadhatnak sok helyen. Ezekre a helyeknek kifolyna a víz, és ott az év nagy részében megmaradna. És akkor az ilyen mocsaras, holtágszerű részek lennének. A nagy változások a folyóknál egyébként ott vannak, ahol kanyargó szakasz jellege van a vízfolyásnak. Ott oldalirányban is sokkal gyorsabban vándorol, meg könnyebben átszakad úgy egy kanyarulat, hogy aztán tényleg megváltozik a folyónak a futás iránya. Ezek néhány száz éves léptékben is nagyon nagy változásokat hoznak létre. Mindig a Drávát szoktam erre példának hozni, hiszen a Dráva, ugye az a déli országhatárt jelenti 1920 óta. És azt az országhatárt akkor rögzítették, és ha ma megnéznénk egy térképet, akkor látjuk, hogy így kanyarog az országhatár, és egy más ritmusban ott kanyarog a Dráva. És nagyon sokat változott, odébb mentek ezek a kanyaratok, 70-80-90 év alatt. Itt a Duna ezen a budapesti szakaszon nem igazán kanyarok, tehát itt kisebb főfolyási elváltozásra számítunk.
Ha termálforrások feltörnének a felszínre, akkor mi lenne?
Hát az a helyzet, hogy a termálforrások azon most is feltörnek a felszínre, csak persze szabályozott keretek között. Tehát ha megnézzük, hogy ezek a termálforrások hol törtek föl a Duna mentén, akkor ezeknek a nyomai megvannak, hiszen ahogy ezek kijönnek a hegyekből, ott kiválik a mész források közelében, és úgynevezett édesvízi mészkő vagy forrásmészkő keletkezik. És ez általában néhány méter, helyenként néhány 10 méter vastagságban fölhalmozódik. Ugye szép példájú Budapesten például a Várhegy, aminek a tetején végig ilyen édesvízi mészkő van, az ember építmények alatt, néhány méter vastagságban, ebben van a várlabirintus, de később vagy éjszakabbra, ha megyünk, akkor is ez sok helyen megtalálható, például Budakalásznál, 10 méter vastagságban, úgynevezett római bányában láthatók ezek a édesvízi mészkövek. Tehát ezeknek megvan a nyomban, ezek ma magasabban vannak, mint a Duna vízszintje, annak köszönhető, amit mondtam korábban, hogy a hegyek emelkednek itt ezen a részen. Tehát valamikor ott voltak a források. Ma nagyjából a Duna vízszintjéhez igazodva jelennek meg ezek a források, és a nagy fürdőket ezek táplálják, tehát Lukács fürdő, Rudas, Gellért, stb. Csak ezeket befoglalták, meg összegyűjtik a vizeket. Van egy érdekes alagút, ami Gellért hegy aljában megy végig. A Gellért fürdőtől lehet elindulni benne, és végigmegy ott az ember, és a Rácz fürdőnél lyukat ki. Illetve vannak ilyen leágazások a Rudas fürdő felé. Ez persze úgy általában nem járható, csak különleges engedélye. És itt is mindent a falakból, meg egyéb helyekről gyűlik ez a termálvíz. És hogy végig folyik ennek az alján, ott is kiválik ez az édesvízi mészkő, illetve aztán ezt csövekbe összegyűjtik, és akkor úgy juttatják el a fürdőkbe. Tehát onnantól kezdve, hogy az ember megszűnik, és akkor ezt nem igazgatja, ugyanúgy ilyen olyan repedések mentén, vagy korodálnak a csövek, vagy az egykori fürdők helyén, ez ki fog jönni ez a víz, ki fog válni belőle ez az édesvízi mészkő, tehát ilyen szépen bekérgezi majd ezeket a helyeket, amit már most is látni, csak időnként lepucolják. De például, ha megnézzük Egerszalókot, ott ugye mélyre kellett fúrniuk, kiolajat kerestek, de forró víz jött fel helyette, és abból a fúrásból is adott olyan fel a meleg víz, és hatalmas mennyiségben vált ki ez a forrás mész ki ott a környékén. Tehát én a termálvizek helyén, termálfürdők helyén ilyen nagy édes vízi mészkő lerakódásokat képzelek el. Ahogy telik az idő, ugye egyre nagyobb vastagságban halmozódik fel. Tehát már 100 éves távlatban is helyenként a források közelében ez néhány száz méteres, tehát 1000 év alatt meg tisztelen, tehát ez egy viszonylag folyamatosan működő dolog. Tehát nem olyan, mint az árvizek, hogy időnként van árvíz, időnként nincs, hanem ez egy gyakorlatilag folyamatosan termelődő anyag, tehát idővel arányosan egyre nagyobb lesz ezeknek a mérete. Lehet, hogy persze valahol ugye ezek a csövek eldugulnak, ahol most kivezetik a felszínre, vagy a fürdőbe a vizeket, de akkor fog találni más utat magának a víz, hogy a felszínre törjön. Én magam is láttam olyan elpusztult falvakat Aktereken, Derenkösség, Aktereki karszton. Kis pici lengyelek által lakott falu volt, nem is annyira pici, tehát több százat, talán ezeren is laktak ott. Második világháborúban állítólag a Horthy vadászterülete volt, ezért felszámolták a falut, embereket elkergették onnan, és ma mi van? Néhány dűledező házról, és benőtte a növényzet. Tehát a méhhalti viszonyaink közepette is elkezdenek a házak összedűlni, növényzet rájuk húszik, benövi őket. Alapvetően azért az a fő irány, hogy száraz területeken a kisebb a nedvesség, emiatt a növényzet is alárendelten, ott sokkal tovább bírják az épületek, mint csapadékosabb növényzettel borított területen.